Erős Mária, Istenünk, jó meg velünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ilyen velünk, az Úr, ami oltalmunk, az ő
illetve tulajdonképpen a főnökömet, Háfenser Károly miniszteri biztos urat helyettesítem, aki eredetileg szerepelt a programba, de Nagyváradra kellett utaznia neki, ahol Tőkés püspök úr egy nagy szabású konferenciát rendezett, illetve rendez ma, holnap, holnap után, és aztán ma hajnalban neki oda kellett utazni, úgyhogy engem kért meg, hogy jöjjek el és beszéljek a Reformáció Emlékbizottságról, illetve a Reformáció Emlékbizottság eddigi munkájáról. Na most készítettem pár diát, sokszor voltam már Pilis Csabán, csak mindig elfelejtem, hogy felesleges le, mert úgy se látszik, de majd tessenek elhinni, amit mondok, az ott van. De nem probléma, mert igazándiból talán 6 dia van, úgyhogy inkább beszélni fogok, csak egy-két képet akartam volna inkább bevetíteni. Ott most Luther látható. Örömmel jöttem, amikor megtudtam, hogy önnöm kell, mert valóban így van, hogy rokonok vagyunk Szegről végről, tehát az evangélikusok között ez így van. Másrészt meg gyakran járok én magam is ide, legalább minden évben egyszer Pilis Csabára, úgyhogy ez már 20 éve így van. Bár éppen azon beszélgettünk idefele a kollégámmal, hogy utoljára 97-ben másztam meg itt a hegyet fönt a fejünk fölött, úgyhogy lehet, hogy ideje lesz majd még egyszer eljönni és egy kicsit több időt szállni rá, hogy a környéket is az ember bebarangolja. És a feleségemmel is itt ismerkedtem meg. Na hát akkor nézzük a következő diát. Mielőtt tovább mennénk, mondanám, hogy a cím, ami végkevésbé látszik, az az, hogy Reformáció Emlékbizottság, és azt a címet adtam neki, hogy egy lehetőség. Néhány elvi kérdések olvasható felül, elvi kérdések és általános célkitűzések. Én néhány ilyen hívószót írtam ide magamnak. Azt kell tudni, hogy 2013 tavaszán merült föl a gondolat először, hogy legyen Reformáció Emlékbizottság. Akkor Balogh miniszter úr behívta az egyházi vezetőket, Gáncs püspök urat, illetve az érintett református testvéreket is még. Többen érintettek, erről egy kicsit később fogok beszélni, de hát mégis, mint a két legnagyobb protestáns felekezet vezetőjét miniszter úr meghívta magához, és aztán egy jót beszélgettünk arról, hogy mit lehetne, vagy kell-e egyáltalán az államnak, mert hogy ez egy állami reformáció emlékbizottság. Ugye az evangélikus egyházon belül is van egy reformáció emlékbizottság, azt úgy hívják, hogy reformációi emlékbizottság. Ez pedig Reformáció Emlékbizottság, úgyhogy egy ívető az nagyon sokat tud változtatni akár az egyház történelmen is, de ez a különbség a kettő között, de ez egy állami emlékbizottság, és hát felmerült a kérdés, hogy mégis akkor kell-e egyáltalán, legyen-e, és ha kell, akkor miért legyen, és hát ilyen dilemmák merültek fel akkor, hogy eleve a név. Hát jó, az lett a neve, hogy Emlékbizottság, de én azt szoktam mondani, hogy ez a 2017-es év és az addig vezető út, azért ezzel nem mindenki érte egyet, ez a magánvéleményem lesz, amit most mondok. Én azt gondolom, nem csak megemlékezés, hanem ünneplés is. Ünneplés is, akárhogy is nézzük, nyilván ez a katolikus testvérek felé egy picikét érzékenyé teszi a történetet, de én azt gondolom, hogy ez valahol számunkra ünnep is kell, hogy legyen, és nem csak megemlékezés. Ez lenne az első ilyen megjegyzésem. Jellemző egyébként, hogy akár a vezetőink miniszter urat beleértve, vagy miniszteri biztos urat is beleértve, általában felváltva használják ezeket a kifejezéseket. Nem mindegy, hogy honnét közelítjük meg ezt a 500 éves évfordulót. Aztán ideírtam magamnak, hogy 2017. Jó, az rendben van, hát arra készülünk. De mi a helyzet 2015-tel, 2016-tal? És egy elég fontos meglátásunk volt az, ahogyan az az evangélikus egyházban most már évek óta zajlik tematikus évek keretében, hogy ne csak 2017-re fókuszáljunk, hanem töltsük meg, próbáljuk megtölteni ezt az évet is, meg a következő évet is tartalommal. És hogy ez milyen tartalom legyen, ugye erről is fogok majd beszélni. Nem magától értetődő, vannak ugye az előző ponthoz visszatérve egy mondat erejére, vannak olyan emlékbizottságok, vagy olyan bizottságok Európa szerte, Németországban több is van ilyen szövetségi szinten is, meg tartományi szinten is, Türingiában, Szászországban, és aztán vannak emlékbizottságok Észtországban, Finnországban, és sokfelé még. És aztán lesznek olyanok, amik nem 17-et ünneplik meg, hanem például Svájcban egy picit később, Zwinglihez kapcsolódóan. Tehát valaki megemlékezésben gondolkodik, valaki ünneplésben, valaki csak az adott évre gondol és építkezik, valaki az előtte lévő éveket is szeretné megtölteni. Mi ez utóbbiak vagyunk. Aztán itt a következő nagy kérés, ami rögtön felmerült a kezdetekor, az ökumené kérdése. Hogy mégis hogyan készüljünk lélekben, illetve hát majd látjuk szervezetileg is, mert ennek aztán vannak ilyen vetületei. Ez egy fontos kérdés volt szintén. Ugye végül arra következtetésre jutottunk, főként miután a katolikus testvérek észbe kaptak és rögtön meghirdették a Szent Márton emlékévet, biztos, ami biztos. Úgyhogy mondanám azt, hogy Márton emlékéve, Luther Márton viccelődve, de arra jutottunk, hogy vonjuk be a katolikus testvéreket is, hogy valóban ne az legyen, hogy valami ellenük készülődik, mert valóban úgy van, és ennek tényleg vannak komoly egyháztörténeti vetületei, hogy azért, ha egyetemes egyházba gondolkodunk, azért a reformáció, ha úgy nézzük, bár nem vagyok egyház történész, de azért komoly hatással volt a katolikus egyházra is. Ha csak utána gondolunk rögtön a tridenti zsinatra és más egyéb számunkra kevésbé örömteli, de aztán mégiscsak közös megemlékezésbe talán céltéró együttműködésünkre, azért a katolikus egyháznak a 16. századi utáni története elképzelhetetlen és értelmezhetetlen a mi létezésünk és a mi reformációnk nélkül. Arról nem is beszél, hogy nyilván mi is azért a 1517 előtti reformáció előtti egyház történetet is a magunkénak érezzük. Úgyhogy azért ezek hatnak egymásra is megkerülhetetlenek, és mondjuk érdemes talán közösen gondolkodni. Miközben ezen gondolkodtunk, jött ki egyébként éppen a Vatikán közreműködésével egy nagyon érdekes könyv, aminek az a címe, hogy Konfliktustól a közösségig, valami ilyesmi címe van neki, így lehetne lefordítani angolról magyarra, ami most már számos nyelven megjelent. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy ők is gondolkodnak azon, hogy mégis hogyan lehetne katolikus részről ehhez a neves évfordulóhoz viszonyulni. De számunkra a kezdetétől egyértelmű volt, hogy a katolikus testvéreket is valamilyen formába be kell vonni, erről meg fogok is beszélni később. De hát, ha az ökumenétben gondolkodunk, azért felmerült számunkra az is, hogy kiket vonjunk be, mondjuk protestáns oldalról, ez nem annyira ökumené, de mégis ide tartozik, vagy itt megemlítem, az nyilván egyértelmű, hogy a református testvéreket igen. Tehát azért őket nem lehet kihagyni, bár sokszor ők úgy gondolják, hogy a reformáció velük indul, de ez nem így van. És hát kiket még? Ugye itt volt a kérdés. Ugye egyrészt szervezeti szempontból volt érdekes, hogy azért nem lehet a végtelenségig bővíteni az emlékbizottságnak a létszámát, mert hogyha ott fog, nem tudom én, 30 ember üldögélni, abból semmi hasznos nem jön ki, és dolgozni sem lehet annyian. Úgyhogy próbáltuk 20 fő alatt limitálni a bizottságnak a létszámát, de azért gondolkodtunk rajta, és akkor ugye belegondoltunk abba is, hogyha történetiségében nézzük a dolgokat, azért akkor is másként nézett ki az ország térképe, mint most, meg hát menet közben is azért ezek a dolgok változtak, de azért mi mégiscsak egy egységes Kárpát-medencei térbe gondolkodunk, és teljesen magától érthetődő volt, hogy akkor, amikor erről az emlékbizottságról gondolkodunk, akkor a határon túli Kárpát-medencei egységes magyarságban gondolkodunk, és így például teljesen magától érthetődően adódott, hogy vonjuk be mondjuk például az erdélyi magyarságot, kevesen tudják, például református testvéreknél van a generális konvent, ami gyakorlatilag az összes ma a Kárpát-medencében létező református egyháztestet egy kalap alá veszi, és ők ilyen dimenzióban gondolkodnak. Teljesen magától értetődő volt, hogy akkor például mondjuk az erdélyi reformátusságot nem lehet kihagyni, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy szerintem területileg is, de létszámában biztosan, hogy mondjuk a Kató Béla püspök úr vezette egyházkerület, a legnagyobb református egyházkerület ma Magyarországon. Tehát óriási majd ennek is lesz jelentősége. Nyilván magától értetődő volt, hogy az unitárius testvéreket is be kell vonni, ha az emlékbizottságban nem is, ott például nem kaptak helyet, illetve Kató Béla püspök új személyén keresztül. Igen, de például az emlékbizottsághoz kapcsolódó munkacsoportokban maximálisan számítunk rá, és ott vannak, ahogyan ott vannak a baptisták is, az emlékbizottságban Pap János elnök úr képviseletében, és az, ahogy a kisebb felekezetek is a MEÜT tön keresztül Fischl Vilmos személyében, és hát mondhatni, hogy a kisebb protestáns felekezetek is képviselve vannak az emlékbizottság munkájában a különböző munkacsoportokon keresztül, és én azt hiszem, hogy ez így van rendjén, mert ami szintén egy érdekes adat, hogy például ha Kárpát-medencei szinten gondolkodunk, akkor a baptisták, a magyar ajkú baptisták a családtagjaikkal együtt közel annyian vannak, mint mi evangélikusok. Tehát vannak ilyen számadatok, amiket szintén figyelembe kell venni, és mondjuk, mivel ez egy állami bizottság, ezt igyekszem hangsúlyozni, azért ilyen dimenziókat is magától értetődő, hogy figyelembe kell, hogy vegyünk. Mert ha egységes Kárpát-medencei magyarságban gondolkodunk, akkor mondjuk ez egy fontos szempont. Következő pont az értékek összegyűjtése, amit ide írtam. Lehet azon gondolkodni, hogy megemlékezés, ünnep. Nyilván szeretnénk azt, hogy ez ne egy múltba fordulás legyen, és ne a múlttal foglalkozzunk, hanem a jelen számára és a jövő számára legyen üzenete az emlékévnek. De azért azt is látni kell, hogy ez egy jó alkalom arra is, és ezért adtam ezt a címet, hogy egy lehetőség, mert ez valóban sok mindenre egy jó lehetőség. Lehetőség például az értékek összegyűjtésére is. Februárban voltunk Kolozsvárott miniszteri biztos úrral, és ott megtekintettük a leendő, még nincs teljesen kész, református múzeumot, annak az épületét. Egy gyönyörű szép épület a belvárosban, most már majdnem készen van, majd még azért be kell rendezni. Minden esetre ugye ott még nem voltak kincsek, és akkor a Buzogány Dezső, aki most az institúció újrafordításánál nagyon komolyan közreműködött, átvezetett bennünket, illetve az ő kollégái abba az épület együttesbe, ezek ilyen régi elhagyatott, mondhatni, raktárépületek, ahol e pillanatban az erdélyi reformátusság részben itt az évfordulóhoz is közeledve nagyon komoly kiadványokat adnak közre, részben pedig a helyzetből adódóan gyűjtik a reformátusság kincseit, és ők mesélik, hogy milyen fontos szerepe van ennek egyébként nem csak egyházi, hanem nemzetpolitikai szempontból is. Járják a közösségeket, azokat a közösségeket, ahol most már egyre inkább szorványban vannak a reformátusok, illetve hát a magyarok. És dobozókban kell elképzelni, hogy van egy ilyen hatalmas terem, bementünk, és ilyen banános CBA-s dobozókban gyűjtik a kincseket, rengeteg iratanyagot, ugye református testvérek mondják, hogy úrasztala, terítő, úrvacsorai dolgokat, stb. És ezek mind olyan kincsek, amik, mivel már gyakran egy-egy család van csak ott, néhány éven belül elvesznének, eltűnnének, és jellemző, hogy azt mondják a keresztény testvéreink, az ortodoxok, hogy hát ezek most már ortodox templomok voltak, és gyakran ilyen történelmi hamisítások folynak, ebben most nem akarok belemenni, de van egy ilyen része is a történetnek, tehát össze kell gyűjtenünk mindazt, ami a magyar református közösségé volt évszázadokon át, és ezeket dokumentálni kell. Itt az ingatlanok tekintetében is hát fontos szerepe van ennek, hogy adott esetben ezekből az iratokból tudják azt bizonyítani, hogy már pedig ez az épület mondjuk a magyar reformátusságé volt több évszázadon keresztül. Tehát ez egy jó alkalom erre is, és ez az értékmentés vagy értékgyűjtés Magyarországon is folyik Kárpátalján, Erdélyben, nagy léptékekben és gyakorlatilag mindenhol. És aztán azt írtam még ide magamnak, ami a kezdetekor szintén egy fontos, meggondolandó elvi kérdés volt, hogy hát kinek akarunk üzenni? Hogy valóban ne csak egy ilyen múltba révedés legyen a történet, ami fontos, hogy a múltról beszéljünk, de fontos az, hogy a reformációnak van üzenete a mai élő emberek számára is, és ami megint csak rendkívül fontos volt a számunkra, mivel ez egy állami emlékbizottság, hogy nem csak az evangélikusok meg a reformátusok, vagy szorosabban az egyházhoz kötődők számára kell, hogy legyen üzenete a reformáció emlékbizottságának és a munkájának, hanem gyakorlatilag az egész magyar társadalom, vagy ha úgy tetszik, az egész magyar nemzet számára kell, hogy legyen ennek mondani valója, üzenete, és én azt gondolom, hogy van is, kell is, hogy legyen üzenete ezek voltak, lettek volna az általános ilyen elvi kérdések, és akkor most kiosztjuk, talán akkor ezen jobban látszik a kis szórólapunkat. Szerintem az mindenkinek elég lesz, de én elindítanám erre is, hogyha valaki többet szeretne magával venni, de kettőnél többet nem vigyen senki, mert akkor lesz olyan, akinek nem jut. De ezen látszik a logónk, Reformáció Emlékbizottság, de Reformáció 500, csak egy szót talán a logóról. Leghosszabb ideig azt tartott, hogy kitaláljuk a logónknak a kinézetét, mivel alapvetően reformátusok és evangélikusok vagyunk benne a bizottságban, úgy szerettük volna, hogy hát mind a kettő felekezetre legyen benne valami utalás, úgyhogy ilyen nagyon komoly kompozíciók születtek Luther Rózsástól, Buzogányostól, és nem tudom én, mindenféle jelképet megpróbáltunk felhasználni, de aztán be kellett, hogy látnunk, hogy ez járhatatlan ez az út, mert egyszerűen túl zsúfolt lett, és végül abban állapodtunk meg, hogy legyen egy ilyen logónk, ami egy nagyon jó logó, szerintem, ötletes, és kevésbé látszik, de a képen talán látszik, hogy van egy, nem tudom, ez a forrás felismerhető-e itt az ötös szám alatt, egy ilyen kis vízkörök, ez a forrásra utal, aminek majd megint csak fontos szerepe lesz a Reformáció Emlékbizottság különböző projektjei között. Végül is egy ilyen logó született meg, én azt gondolom, hogy ez vállalható, és ötletes, jó. A finneknél a Reformáció Emlékbizottság, ami egy jellegét tekintve milyenkihez hasonló emlékbizottság, majd mindjárt erről beszélek is, itt a tagok összetételénél. Nekik például egy olyan logójuk van, ami egy almafa, és betűkből formázódik ki, és a kegyelem van beleírva, meg az évszám, és ugye nyilván utal Luthernak az almafájára. Tehát különböző megoldások születtek, nálunk egy ilyen logó született meg végül. Reformáció Emlékbizottság létrejötte, néhány szóban erről akkor. 2013. októberében jelent meg az a kormányhatározat, ami életre hívta ezt az emlékbizottságot, és 2014. január 1-én az volt az alakuló ülésünk, az első, a nagybizottságé, mert hogy a nagybizottság minden évben kétszer ülésezik, nagyjából a tél végén, télen, tavasszal és ősszel, hogy most áprilisban volt ebben az évben a harmadik emlékbizottsági, nagy emlékbizottsági ülésünk. A miniszterelnök úr a vezetője az emlékbizottságnak, de ügyvezető elnökként Balogh miniszter úr vezet. A miniszterelnök úrnak azért nyilván vannak ennél fontosabb ügyei is, bár azért ez egy fontos ügy, és ezt azért eléggé próbáltuk hangsúlyozni azzal is, hogy többek között valóban a házelnök úr is benne van, illetve a miniszterelnökséget vezető miniszter úr, és akkor most előveszem a telefonomat, mert fejből nem tudom tudni felsorolni, nehogy valakit kihagyjak véletlenül. Van egy honlapunk is, reformáció2017.hu. Javaslom megnézni, mert szerintem egy jó kis honlap. Igyekszünk gyakran frissíteni. De hogy ugye ez egy vegyes bizottság, és azért mondom a finn példát, mert a finn példa pont ugyanilyen. Finnországban is a legfőbb politikai vezetők vagy állami vezetők vannak benne, aztán az egyházak vezetői, sőt Finnországban egy kicsikét szélesebben nyitották, ott például az ellenzéki pártok vezetői is benne vannak, aztán az egyházi vezetők mellett a média képviselői is benne vannak. Nálunk nincsen benne a Magyar Televíziótól senki, de akkor Finnországban például mondjuk a vezető egyetemeknek a képviselői is benne vannak. Hát ott egy nagyon széles szakszervezeti vezetők, mert nem tudom még ki mindenki van benne, de mi is próbáltunk valami hasonlót, de úgy, hogy azért legyenek benne arányok, és hogy valóban lehessen értelmes közös munkát folytatni. Úgyhogy mondanám, akkor a teljes névet. Orbán Viktor, miniszterelnök, a bizottság elnöke, Balogh Zoltán, emberi erőforrások minisztere, a bizottság ügyvezető elnöke, dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, dr. Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter, miniszteri biztosként dr. Háfenser Károly. Itt megtört a református vonal, tehát igyekeztünk azért. Sótész Miklós, aki az egyházi ügyekért, meg a nemzetiségi, meg a civil ügyekért felelős államtitkár. Ő maga egyébként katolikus, hogyha a felekezeti hovatartozásokat nézzük. Ugye akkor még, amikor megalakult az emlékbizottság, a Bőcskei püspök úr, most helyette Bogárdi Szabó István, a református egyházi zsinatának lelkészi elnöke püspök, evangélikus részről Gáncs Péter püspök úr, elnök püspök, akkor katolikus főnökről a bíboros úr, csak hogy a győri vonalat erősítsük, a pápai Lajost jelölte ki, aki egyébként a katolikus egyház püspöki konferenciáin belül az ökumenéért felelős győri megyés püspök, majd most nyugdíjban megy, majd meglátjuk, hogy ki fog helyére bíboros úr jelölni, de ő és részt is szokott venni aktívan az emlékbizottság ülései, úgyhogy előbb-utóbb mindenki evangélikus lesz, szoktam mondani viccesen, de valóban úgy van, hogy az evangéliumi kelent, és hát az evangéliumi jelleg az mindegyik egyházban a ráférak, hiszen Prőle Gergely, aki szintén evangélikus, világi részről vezető, de ő nem mint ilyen egyházi vezető van bent az emlékbizottságunkban, hanem nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkár, mert ennek megint fontos vetülete van, mindjárt önnek majd a nagykövetek, akik szintén tagjai az emlékbizottságnak. És aztán vannak a református egyház, illetve az evangélikus egyház által delegált tagok, így például Tertős László, aki a pápai református gyűjteménynek az igazgatója, vagy például Ilenes Dénes, aki a Sárospataki gyűjtemény igazgatója, aztán Csomos József püspök úr, Tiszáninneni református püspök, Fabiny Tamás, északi egyházkerületi püspök, Kovács Eleonóra, aki a evangélikus egyházi gyűjtemény tanácsának az elnöke, Pap János baptista részről, akik szintén elég erőteljesen részt vesznek a munkálatokban, Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspökeként, de nem csak a reformátusokat képviselve, hanem az unitáriusokat, illetve mondjuk a erdélyi evangélikusokat, akik nincsenek sajnos már olyan túl sokan, de ők is így módon, velük is elég élő a kapcsolatunk, úgyhogy velük is együtt működünk. Aztán Fischer Vilmos, a Magyarország Egyháza Ökumenikus Tanácsa főtitkáraként. És aztán vannak a bizottságnak állandó meghívottja, ilyen például Fekete Károly, akit még a Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának a főtitkáraként szerepel, tehát ő ugye időközben püspök lett. És aztán vannak még nagykövetek is, akik szintén részt vesznek az emlékbizottság munkájában, elég aktívan, hozzá kell tennem, tehát nincsen olyan emlékbizottság ülés, amikor ne szólalnának fel, vagy ne küldenének nekünk anyagokat, vagy ne kérnének tőlünk anyagokat. Például a Svájci Államszövetség Magyarországi Nagykövete, a Németországi Szövetségi Köztársaság Magyarországi Nagykövete, illetve a Holland Királyság Nagykövete, akinek ha minden igaz, még ilyen hugenotta felmenői is vannak. Tehát így teljes a csapat, illetve bocsánat, az a svájci. Ő állandó meghívottak. Nagyjából így néz ki az emlékbizottság. Na most nyilván így emlékbizottságként olyan túlgyakra nem lehet találkozni az életeket. Az embereket elég nehéz egy időben, egy helyen összehívni, úgyhogy azt a célt tűztük ki magunk alá, ami benne is van az emlékbizottság szervezeti és működési szabályzatában, hogy minden évben legalább kétszer össze kell, hogy jöjjön ez a nagy bizottság, és ez meg is valósul. Ebben az évben ilyen kihelyezett üléseket tartottuk, mondanám, mert általában a parlamentben szoktunk lenni, de most az északi egyházkerületi püspöki hivatalban voltunk annak a dísztermében áprilisban, össze pedig majd a Tabonyi utcába megyünk a református testvérekhez. Én ezt a részét jobban szeretem, mert egyszerűbb megszervezni. A parlamentben nem egy egyszerű dolog bármit is megszervezni, főként embereket bejutatni oda. Működése, mivel hát ez így, hogyan mondjam, inkább egy reprezentatív testület, azért fontos, komoly döntések is születnek itt, de a tényleges munka, én azt mondanám, hogy inkább az emlékbizottsághoz kapcsolódó munkacsoportokban zajlik. Négy munkacsoport van, ezeket talán érdemes felírni. Én azért elsorolom őket. Van kulturális munkabizottság, a reformációnak van egy nagyon komoly kulturális vonatkozása. És hát van egy ilyen munkacsoport, elég aktívak benne lévő tagok, sőt, talán túl aktívak is. Nagyon örülünk neki, hogy a egyes egyházak tényleg olyan tagokat delegáltak oda, akik valóban komolyan veszik a munkájukat, és hát mindenféle jó tanáccsal és meglátással ellátnak bennünket. Mert hogy egyébként az emlékbizottságban nem túl sokan dolgozunk, nem túl sokan vannak munkatársak, itt a hátulján szerepelünk néhányan, de hát igyekszünk itt a ránk nehezedő teret elcipelni. Aztán a kulturális munkacsoport mellett van egy olyan, hogy tudományos munkacsoport, tudós emberekkel, ők is rendkívül aktívak, hozzá kell tenni, és aztán ebben a munkacsoportban például tényleg a legkülönfélébb felekezetekből vannak emberek, akár csak a kulturálisban. Őket nem akarom felsorolni, mert még többen vannak, de Hát van ilyen 15 fő körül vannak egy-egy munkacsoport tagsága, létszáma, unitáriusok, baptisták, pünkösdiek, katolikusok, evangélikusok, reformátusok, a legkülönfélébb felekezetekből vannak benne, de ők nem mint elsősorban mint egyházi emberek, hanem mint tudós, hozzáértő emberek. Aztán van egy vallásközi munkacsoport, ez egy, szintén ezt nem írtam föl a legelején, ez szintén egy nagy illama volt a kezdetén a számunkra, hogy van egy ilyen emlékbizottság, de hogy ennek legyen azért egy vallásközi dimenziója is. Nyilván adta magától értetődően, vagy kevésbé magától értetődően, hogy a különböző zsidó felekezetek felé nyissunk, és őket is megszólítsuk. Most például lesz Tihanyban egy konferenciánk, amit a magyarországi különböző zsidó felekezetekkel közösen szervezünk, és ez valóban egy vallásközi. Minden esetre ez magától értetődő volt, hogy a zsidó felekezetek fele próbáljunk nyitni, velük dolgokat közösen szervezni. Ha más nem, mondjuk például most ezen a tihanyi konferencián például. De például ott volt a nagy kérdés, hogy mondjuk mi a helyzet a iszlámmal. Ez is egy nagy kérdés volt a számunkra a kezdetén, amikor a hazai különböző iszlám közösségek környékén is azért vannak ilyen-olyan botrányos problémák és így tovább. Tehát nem volt egy egyszerű dolog. Ettől függetlenül például a vallásközi munkacsoportban, például nem tudom, lehet, hogy ismerik a testvérek, mondjuk a német Pál, azt hiszem a református lelkész, aki iszlám szakértő is, vagy például a Kisülvő most, akinek mindig csak van egy ilyen iszlámra való rálátása. És mások is, mondjuk az unitárius testvérek közül, most nem fog eszembe jutni, hanem a Szent Iványi Ilona, és mások, akik azért ezt feddegetik, hogy azért mégiscsak kellene valamit az iszlám testvérek fele is nyitni, és őket is megszólítani. Vagy ha más nem, például valóban tudományos szempontból megvizsgálni azt, hogy mondjuk a török jelenlétnek milyen hatása volt, vagy nem volt arra, hogy mondjuk a protestantizmus azokon a területeken úgy tudott terjedni, ahogyan, mert azért bizonyos értelemben, vallási szempontból a törökök lehet, hogy még toleránsabbak voltak, mint a Habsburg keresztény testvéreink, sőt. Tehát itt azért lenne mit megvizsgálni, és ebből a szempontból az iszlám is téma számunkra, de nem a legfontosabb, azért azt hozzá kell tenni. És a negyedik munkacsoport pedig a stratégiai munkacsoport, ami egy fedőnév, valójában a Kárpát-medencei dolgokról szól, arról, hogy hogyan tudjuk valóban egységben látni a nemzetet, és azért nekünk vannak feladataink, kötelezettségeink a határon túli magyarok irányába is, és hát ez a név ezt fedi, és igyekszünk sok mindenben együttműködni velük a határon túli magyarokkal. A legfontosabb szinte, és ezt most tényleg ezután a februári látogatás után ezt kell, hogy mondjam, ez az értékmentés. Hogy valóban, ami ott több évszázad alatt felhalmozódott, az ne vesszen el, mert főként a szorványosodó területeken utolsó pillanatban vagyunk a tekintetben, hogy ezeket összegyűjtsük, katalogizáljuk, és azt tudjuk mondani, hogy a református egyház az elmúlt 500 évben ezt jelentette. De hát aztán vannak a mának és a jövőnek szóló élőbb jellegű projektjeink is, de majd mindjárt a körül néhány szót. Konkrét lépések, elképzelések. Itt a prioritásokkal kezdeném. Három prioritást fogalmaztunk meg a magunk számára, illetve a miniszteri biztos úr és a miniszter úr ezt a három dolgot tartotta a legfontosabbnak. Egyrészt a Kárpát-medencei dimenzió, ez rendkívül fontos volt, tehát hogy egységben gondolkodjunk, és ez már egy magyar állami emlékbizottság, de mégis nyilván a határon túliak felé is nekünk felelősségünk van. Aztán a másik prioritás volt az, hogy a fiatalokat megszólítani. A programjaink egy jelentős része őket próbálja megcélozni, és fontos, hogy nem csak az egyházi iskolákhoz, vagy az egyházi közösségekhez kötődő fiatalokat, hanem úgy általában véve a fiatalokat. És a harmadik, amit én rendkívül fontosnak tartottam, már csak Nyakas Dunántúli vidéki emberként is, hogy vidék fele nyitni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy csak Budapesten lesznek, vagy vannak nagy rendezvényeink, hanem valóban a vidék felé és a gyülekezetek felé. Ez utóbbi majd szerintem kell, hogy a következő évben fontos legyen. Tudni kell azt, hogy tavaly nem volt költségvetésünk, tehát hogy konkrétan 0 forintból gazdálkodtunk, és 0 forintunk is volt. Tehát, hogy igazániból túl sok mindent nem tudtunk szervezni. Én azt mondanám, hogy a tavalyi év az a kapcsolatfelvétel ideje volt. Itt ezekről csak röviden beszélek, mert az idő az repül, de a miniszteri biztos úr keresztbe karsba felszántott az egész Kárpát-medencét, és mindenkivel tárgyalt, aki ennek az emlékbizottságnak a sikeréhez hozzájárulhat. Tehát most csak néhány nevet mondjak, itt összeírogattam magamnak, de nem veszem elő, mert akkor le fog menni a nap, de valóban a Nemzeti Színház vezetőjétől a televízió vezetőjén át, mert nyilván ennek vannak média vetülete is a különböző programjainknak, és kell is, hogy legyen, hogy láthatóak legyünk. A különböző felekezetek egyházi vezetőjén át, a különböző beleértve a katolikusokat is, tehát mondjuk nagyon jó partnereket talált, azt gondolom a miniszteri biztos úr e tekintetben, akár Pannonhalmán, akár Szombathelyen, akár Bécsen például, akik nyitottak mondjuk a együttműködésre, és nagyon jó ötletek merültek fel, hogy miként lehetne a katolikus testvérekkel 2016-17-ben közösen együtt munkálkodni. A különböző szakterületek vezetői, tehát államtitkárok, akik például mondjuk, ha szeretnénk szervezni egy, csak egy példát mondok, egy reformációhoz kötődő vetélkedőt, és azt szeretnénk, hogyha az ne csak egyházi iskolákban legyenek, ott nyilván együtt kell, hogy működjünk mondjuk a államtitkár asszonyal, aki a oknevelésért felel, és így tovább. Tehát én azt hiszem, hogy a tavalyi nagyjából erről szólt, és egy teljes vaskos füzetet, meg még egyet írtam fel a találkozóinkról, tehát rengeteg emberre vette föl miniszteri biztos úr a kapcsolatot, és ezek mind azt szolgálták, hogy most, amikor már végre van pénzünk, és végre tudunk tervezni, és végre tudunk projekteket elindítani, akkor ehhez legyenek partnerek. De a harmadik prioritás ez a vidéki, mondjuk úgy nem budapesti prioritás, hogy valóban ne Budapestről szóljon az élet csak. Vannak nagy projektek 2014-ben, ezek közül talán néhányat megemlítek. Ezeket félve merem megemlíteni, mert ugye azt szoktam mondani, hogy az a biztos, ami megtörtént, illetve az sem mindig, de mondjuk 2017-et, ha nézzünk, lesz néhány nagy, ilyen reprezentatív, én azt mondanám, vagy szimbolikus esemény, amik viszont alapvetően Budapesthez kötődnek. Mégiscsak ez a legkönnyebben megközelíthető helyszín, de például mondjuk a MIPA-ban fogunk indítani egy nagy nyitó ünnepséget 2017. januárjában, amit, ha minden igaz, Kövér László házelnök úr fog majd megnyitni beszéddel, akkor mi igyekszünk, azon vagyunk, hogy még egy munkaszüneti nap legyen 2017-ben, jelesül október 31-e. Meglepő, hogy van jó néhány állam, amiben, ahol ez a munkaszüneti nap. Mi is szeretnénk, hogy ez kettő, ha más nem 2017-ben, és aztán legközelebb 2517-ben. Legalább munkaszüneti nap legyen, mert akkor az emberek felfigyelnek, hogy miért is van ez. És mi is tudunk akkor 2017. október 31-én ünnepelni, méghozzá az arénában, ha minden igaz, a sportarénában, Budapesten, aminek a 2017. október 31-én miniszterelnök úr fogja az ünnepi beszédét tartani. És vannak más ilyen nagyobb elképzelések is 2017-ben, de ezek a nagy projektek, viszont mondanék néhány konkrét projektet, amik most 2016-17-ben fognak indulni, ez a 2015-16-ban, és kimondottan olyanok, amik valóban a vidéket és a fiatalokat próbálják megszólítani. Ilyen például, hogy fotópályázat. Ez most már látható és megnézhető a honlapunkon a közzététele, illetve a EMET-nek a honlapján, amit nem fog tudni fejből mondani, de ez az emberi erőforrások támogatás kezelő, ami az emberi erőforrások minisztériumának egy háttérintézménye, akik a különböző pályázatainknak az anyagi részét szervezik, rendezik. Néha érdemes rámenni erre a honlapra, mert itt lesznek folyamatosan most egyre több, majd most folyamatában, ahogyan most már van pénzünk, és tudjuk nagy nehezen megnyitni ezeket a csatornákat, nem egy egyszerű történet, tehát amikor a közigazgatásban el kell magyarázni, hogy a Református Emlékbizottságot mifán terem, ez nem egy hónapokig Református Emlékbizottságként tudottunk, ezt most a nagy nehezen sikerült a legtöbb helyen tisztázni, hogy ez nem az, de valóban egy testidegen dolog ez a kis csapat a közigazgatáson belül, és hát nehezen értik meg, hogy legközelebb 500 év múlva lesz ilyen évforduló, tehát mi nem érünk rá. De például most van egy ilyen fotópályázatunk, aztán el fog indulni egy kutatói csereprogramunk, hogyha akinek vannak unokái és 35 év alattiak, lehet őket biztatni és bátorítani, hogy jelentkezzenek. Méghozzá olyan kutatói csereprogramokra gondoltunk, hogy határon túlról jönnek ide hozzánk fiatalok, és innét mennek tőlünk határon túlra fiatalok, és kicsit összekössük azt, ami összetartozik, és valóban vegyenek részt ezekben az értékmentő, értékgyűjtő munkákban. Aztán például drámapályázat, igyekszem gyors lenni, drámapályázat, ifjúsági drámaírás támogatása, ezt is szeretnénk, hogyha születnének a reformációhoz kötődő drámák, írások, fiatalok szólából. Úgyhogy szintén reméljük, hogy a fiatalokat egy kicsit sikerül e tekintetben megmozgatni. Aztán fiatal képzőművészek számára kiírt pályázat, ez például már megjelent. Szobrász, textilművészet, ilyen mindenféle dologban lehet indulni és fiatalokat megszólítani. Aztán, bár alapvetően nem beruházásokkal foglalkozik a Református Emlékbizottság, ezt a lelkészek irányába szoktam hangsúlyozni, akik nagy lelkesedéssel megjelennek nálunk különböző sok-sok tízmilliós elgondolásokkal, sőt, ennél még vannak meredeket, százmilliós egeket megmozgató elképzelések. Tehát ez nem az a kategória, és nem az az emlékbizottság, itt ebben nincsen ennyi pénz, és alapvetően nem is támogatunk beruházásokat, hanem csak programokat. Két esetben tett kivételt a miniszter úr, a miniszteri biztos úr javaslatára. Az egyik a Tomori templom, ez egy picike református templom. A másik pedig a Sárvári templom, mert a vidéki helyszínek közül több ilyen várost tűztünk ki a térképre, de az egyik ezek közül Sárvár lenne, ahol van egy elég rossz állapotban lévő evangélikus templom, és ezt mindenféleképpen ebből fogja a miniszter úr támogatni, a megújulását, a megújítását. De ezt is olyan szempontból és olyan megfontolással, hogy ennek ott a reformáció emlék évében fontos szerepe lesz magának a helyszínnek. Például a sárvári drámaíró táboroknak ahhoz kapcsolat, és más egyéb. Tehát, és ugyanígy van még két másik beruházás jellegű projekt. Az egyik a budavári evangélikus templom orgonája, a másik pedig a debreceni Csonka templom, kis templomnak az orgonája, amit ha minden igaz és megkapjuk rá a felhatalmazást, akkor az emlékbizottság költségvetéséből fog majd támogatni a miniszter úr. És nagyjából be is fejeződött, illetve van még egy a következő éppen, az emlékforrás. Rögtön felmerült a kulturális munkacsoportnak a keretében, hogy mindenféleképpen kellene valamiféle emlékmű, legyünk egy kicsit kreatívabbak, úgyhogy végül is, ha minden igaz, az első kerületben valahol a vár területén egy emlékforrás lesz, egy szép igével, amivel adott esetben lehet inni is, és én azt hiszem, hogy ez tényleg egy szép, szimbolikus és minden tekintetben elég kreatív ötlet, jobb, mint mondjuk egy Calvin mellszobor, vagy nem tudom micsoda, amire nyilván büszkék vagyunk Calvinra, meg Lutherra is, de az emlékforrás tekintetben talán ami mellé le lehet ülni, le lehet pihenni, igen, és a szimbolikus jellegéről nem is beszélve. Dokumentumfilmek, ez a következő. Dokumentumfilmek, mindenféleképpen szeretnénk, hogyha születnének olyan dokumentumfilmek, amik a reformációhoz és az elmúlt 500 évhez kötődnek. Itt elsősorban helyszínekre gondoltunk, mondjuk egy sáros patakot bemutatni, és így tovább. Ehhez kapcsolódóan lesz majd egy mobil applikációnk is, ami most már elkezdődött. Mondanám, hogy a családi kötődései miatt nem Escsó az első helyszín, ami bekerült ebbe a mobil applikációba, de ez nem így van. Bár a feleségem nem Escsói, illetve Messzeni, de végül is a miniszteri biztosó döntése volt ez. Igazából nyugatról keletre haladunk, tehát ez a logika. És Magyarország területén 40 olyan helyszínt szeretnénk egy mobil applikáció segítségével bemutatni, ami egy mobilos alkalmazás, hogy lefordítsam magyarra, és aminek a segítségével, hogyha az ember elmegy, rákattint ott a okostelefonjában van a QR kódra, és akkor sok mindent megtudhat az adott közösségről, gyülekezetről, templomról, múzeumról. És akkor még itt majd zárásként néhány szót arról, hogy mibe kell nekünk óvatosnak lennünk egyébként emlékbizottságban. Vannak dolgok, amiben óvatosnak kell lennünk. Életinterjúk, én ezt rendkívül fontosnak tartom. Szeretnénk, hogyha készülnének olyan életinterjúk. Éppen a Korány András nézem, hogy nincs itt még, lehet, hogy délután jön. Ami például a 20. század történetét beleértve egyébként akár mondjuk a kellemetlenebb témákat is, hogy így mondjam, akár például szeretném majd egy ilyen konferenciát szervezni, ami az ügynök kérdést jár a körbe, de nem úgy olyan azt a világ szeretnék, meg amilyen lelkülettel, hanem egy picit olyan szempontból inkább, hogy megértsük annak a működését, annak a rendszernek a működését, és ezt például a Nemzeti Emlékezet Bizottságával közösen tervezzük, akiket szintén meglátogatunk, és akiket szintén együttműködünk. hogy megértsük azt valóban, hogy az államszocializmus a létező világok legjobbika, amiként hogyan került az egyházakhoz, és hogy milyen egyházpolitikák folytatott. És direkt nem a nevekre, és nem tudom én utólag kiket, hogyan meghurcolva, hanem megérteni azt a kort, hát mondjuk szeretnénk egy ilyet. Viszont szeretnénk egy olyat, mondjuk egy ilyen hitünk hősei jelleggel, ahol olyan embereket megszólítanak, akik még élnek és köztünk vannak, vagy a hozzátartozóik még élnek és köztünk vannak, akik a 20. században szenvedtek a hitük miatt. Tehát szeretnénk egy ilyet is életinterjúk keretében. Aztán lesz egy nagy reformáció történeti emlékkiállításunk 2017-ben a Nemzeti Múzeumban közösen református testvérekkel, ahol szeretnénk valóban egy nem állandó, de egy jó féléves tárlat vagy kiállítás keretében, ahol meg tudnám mutatni önmagát a protestantizmus. Aztán különböző tanulmányi konferenciákat fogunk támogatni, meg már támogattunk is. Szeretnénk mindenféleképpen reformációval kapcsolatos veszélykezőket meghirdetni. Itt a köznevelési területtel működünk ebben együtt, ahol hát erre nyitottak, hála Istennek, és nem csak, hát nem csak egyháziskolák felé, hanem valóban minden. És nagyon érdekes, a katolikusok nagyon nyitottak voltak erre, Pannonhalmán fognak majd a katolikus iskolák számára egy reformációval kapcsolatos vetékedőt szervezni, tehát van mindenféle. Jó, akkor még mondok egy-két érdekességet, velünk közösen például majd egy lelki gyakorlatot, vagy valamiféle csendes napot szervezni, erre is van bennük nyitottság. Pécsen kívül ilyen komoly nyitottságot látunk az udvari püspök részéről, aki mondta, hogy Pécsen van egy olyan templom, amit a török hódoltság idején közösen használtak a különböző felekezetek, és akkor ennek emlékére ugye a helyszín is adott, adja magát, lehetne valamiféle konferenciát erre szervezni ehhez kapcsolódóan. Aztán vannak különböző zenei projektek, ebben nagyon jó ötletei vannak a miniszteri biztos úrnak, aki a zenéjézésért. És egyébként nagyon jó elképzelései vannak, majd meglátjuk, hogy ebből mi tud megvalósulni, mi nem. Például mondjuk a messiás, Handel messiás operatóról, illetve átültetni magyar nyelvre, hangszerelve, stb. De vannak más ilyen zenei projektek, elképzelések is. És akkor még kettőt említek meg, mert már egy percet túléptem az időkeretet. Például csak, hogy ilyenre nem is gondol az ember. Én erről tudtam, teológiát végzett emberként is, hogy vannak ilyenek, meg hát evangélikusok közül szerintem mindenki ismeri Keveházi Lászlóéknak, a Nyugat-Dunántúli egyházkerületnek a kékkötetes, azt hiszem kékkötetes munkáját. De vannak ezek a lelkész könyvek, amik ilyen-olyan formában a legkülönfélébb felekezetek a saját magukéit megcsinálták egy bizonyos időszakra, egy bizonyos területre, és így tovább. Most azt szeretnénk, hogyha Kárpát-medencei szinten egy egységes szempontrendszer szerint lenne egy ilyen, valóban a 16. századig viszonyul, egészen mondjuk nem tudom én a második világháborúig vagy napjainkig, amiben minden evangélikus, református, unitárius és így tovább prédikátor belekerülhetne, vagy iskola vezető, rektor, igazgató, stb. És mások, akik mondjuk a saját közösségeik vezetői voltak, és egy egységes szempontrendszer alapján ezt kézbe lehetne venni. Ez egy nagyon komoly munka lenne, amit önnek valósulna. És akkor itt nagyjából be is fejeztem. Itt van egy szép kép. Itt a Dorgeló miniszter úr a Németországban, a Háfenser Károly miniszteri biztos úrunk. És hát szeretnénk azt, hogyha nemzetközileg is meg tudnánk önmagunkat mutatni. Egy befejező gondolat ehhez, hogy 2017-ben állítólag a németek, akik egy picit precízebbek és pontosabbak, mint ki. Hát ők azt is tudják, hogy melyik nap hanyadik percében mi fog történni. De ők óriási megemlékezésekre, ünnepségekre készülnek. Mi is szeretnénk, hogyha lenne Magyarországon egy ilyen mondjuk európai szintű, és egy miniszter úr számára egy fontos projekt, vagy tépítőzés, vagy elképzelés, hogy Európából összeszedni mindazokat, és hát mivel egy állami emlékbizottságról van szó, még egyszer hangsúlyozom, egy olyan elképzelés van, hogy Európából valóban összegyűjteni azokat az államférfiakat és államfőasszonyokat, akiknek protestáns kötődésük van. És mi mondjuk a németek mellett, akik tényleg mindenféle nagy kreatív elképzeléseik vannak, egy ilyen dologgal is hozzá szeretnénk járulni, hogy valóban, ha az ember belegondol, Nagy-Britanniától Finországig, Hollandiáig, Svájcig, Németországi, Merkel, és itt már rengeteg olyan, nem is gondolná az ember, hogy összeszedni, hogy mennyi protestáns hátterű, protestáns kötődésű, akár lelkész, vagy aki lelkész családból jön, ember létezik. És ezt fontosnak tartom, állami bizottság vagyunk, de igyekszünk úgy csinálni a dolgokat, hogy ennek mindig legyen valahol egyfajta missziói vetülete. Direktben mi ezt nem csinálhatjuk, mert ugye állam és egyház elválasztóan működik, és így tovább, tehát vannak ilyen liberális doktrinák, de azért vannak olyan pontok, ahol igenis misszió tud lenni ennek az emlékbizottságnak a munkája. Tehát túl azon, hogy valóban értelmes dolgokat tud elindítani, tud segíteni, koordinálni, mert az egyházak egyébként amúgy is csinálják a maguk munkáját és a maguk feladatát, de tud pontokon, bizonyos pontokon hozzájárulni. És hogy a misszió, hogy hogyan tud megnyilvánulni, például, hogy az ember fölmegy a Református Emlékbizottság honlapjára, akkor ott egy igével köszönti a olvasót az Emlékbizottságnak a honlapja, most azt hiszem, nem is tudom, milyen ige van fönn, de valami olyasmi, hogy jó, ha a szív kegyelemben erősödik meg, vagy valami ilyesmi, csak hogy visszatérjük a reggeli áhítathoz, tehát a kegyelemre szorulunk mindahányan. Arról nem is beszélve például, hogyha csak belegondol az ember, hogy önmagában az, hogy ismeretet közvetít az emlékbizottság, ismeretet közvetít egy-egy vetélkedő tudásadás, stb. Ennek önmagában szerintem csupán azáltal, és például a tudományos munkacsoport vezetette ezt, hogy micsoda missziós szerepe van, mert valóban az emberek egy jelentős része azt se tudja, hát ismeret hiányban szenved. És nem kell nekünk direktben, hogyan mondjam, Jézus Krisztust prédikálni a honlapunkról, mert nem biztos, hogy ez a feladatunk, de önmagában az, hogy ismeretet közvetítünk, és a fiatalokat megszólítjuk. Ez önmagában olyan missziói lehetőség, és olyan missziós vetülete van, ami, hogy az embereknek ne legyenek előítéletei, tudjanak arról, hogy kik azok a reformátusok, kik azok az evangélikusok, és így tovább. Tehát az ember bele se gondol, hogy egy-egy ilyen könyvnek, egy-egy konferenciának, egy-egy vetélkedőnek, egy-egy alkalomnak, csak önmagában azáltal, hogy az nem direktben missziós alkalom, micsoda komoly missziós vetülete van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lehet értelmes munkát folytatni, a lehetőség adott. 2017-re fog a legjobban felpörögni a dolog, de mindig érdemes nézegetni a honlapunkat, mert ezek a különböző projektek, kiírások felkerülnek, és én azt hiszem, hogy van értelme a munkánknak, és hát meglátjuk, hogy mivé tudja kiforni magát. Reméljük, hogy lesz hozzá pénz. Ebben az évben hála Istennek kaptunk rá pénzt, én remélem, hogy a következő évben is így lesz, és 2017-ben is így lesz. Mindig azt szoktam mondani, hogy ismerve mondjuk a feleségemet, aki mindent ingyen csinál, és ismerve az egyházakat, akik azt szoktam mondani, hogy azért alapvetően egy-egy táboroztatást, egy-egy konferenciát, sok mindent szinte pénz nélkül valósítanak meg sokszor, és nem a pénz motiválja az embereket. Azért itt vannak olyan projektek ezek közül, amik azért pénzbe kerülnek. Mert mondjuk egy dokumentumfilmet elkészíteni, embereket megbízni, akik mondjuk egy évet ráfordítanak az életükből arra, hogy járják mondjuk a Kárpát-medencét, és mondjuk gyűjtik a textíliákat, a különböző temódiumokat, és azért lesz pénz. Reméljük, hogy jól alakul, és hogy lesz pénz, energia, lelkület, lelkesedés, és 2017-ig értelmes munkát tudunk végezni. Köszönöm.